Hattorajói helyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Az Európai Bizottság csütörtökön bejelentette, hogy az Európai Beruházási Bankkal közösen 3,6 milliárd eurót folyósítottak az uniós modernizációs alapból energetikával kapcsolatos projektek támogatására 9 uniós tagállamban, köztük Magyarországon is, számolt be a Magyar Távirati Iroda. Ennek értelmében körülbelül 72 milliárd forint érkezik az országba. A program értelmében 34 különböző projektre fordítják a forrásokat, amelyek a megújuló villamos energiatermelésre, a megújuló energiaforrások használatára és bevezetésére, az energiahálózatok korszerűsítésére és az energiahatékonyságra összpontosítanak. Magyarországon a középületek energiahatékonyságának javítása tartozik a támogatott projektek közé. Szeptembertől lesz elérhető a 3%-os első otthonvásárlási hitel, amelyről tegnap döntött a kormány, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Legfeljebb 50 millió forintot lehet igényelni vásárlásra és építésre is. Ugyanakkor az ingatlan teljes ára nem haladhatja meg a 100 millió forintot, négyzetméter ára pedig a 1,5 milliót. A hitelfelvételnek nem feltétele a házasságkötés, a gyermekvállalás, de kell hozzá legalább 2 éves magyarországi TB jogviszony. A konstrukció más hiteltermékekkel együtt is felvehető. A Közszolgálati Média Akadémia Alapítvány újra meghirdette nagy sikerű tehetséggondozó programját, amely egyedülálló lehetőséget kínál a média szakma iránt érdeklődő fiataloknak. A program gyakorlatorientált képzést nyújt Magyarország legnagyobb médiavállalatánál. A jelentkezéseket augusztus 8-áig fogadják. A 3 hónapos tehetséggondozó program során a résztvevők elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek a televíziós és rádiós műsorkészítés, az online tartalomfejlesztés, a sportújságírás, valamint a műszaki háttérmunkák területén. A MÁV csoport több vasútvonalon új járatokat indított, illetve módosította a menetrendet. Szombattól bővítette az éjszakai szolgáltatást a győri és a Lajos-Mizsei vonalon, valamint egy balatoni bagolyvonat esetében igazított a menetrenden, ismertette a közlekedési társaság. Bővült az éjszakai közlekedés, a hévek és a volánbuszok is csatlakoztak a meghosszabbított menetrendhez. Szombattól kezdve életbe lépett egy új jogszabály, amelynek értelmében a jármű üzemben tartója fog felelni azért, hogy az utasai használják-e a biztonsági övüket. A jogszabályváltozást a Magyar Közlönyben tették közzé a napokban, írja a híradó a Telexre hivatkozva. Ennek szövegében az áll, hogy a gépjármű üzemben tartója, illetve egyes esetekben a használója felel azért, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályokat a járműben ülők közül mindenki betartsa. Több mint 100 földmozgást észleltek csak júniusban a Kárpát-medencében. 132 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUNREN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán azt írta, júniusban 16 természetes eredetű földrengést és 116 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban egy lakossági észlelésekkel járó földrengés pattant ki, amelyet főleg Győrben éreztek június 24-én este. A Szeizmológiai Obszervatórium korábban azt közölte, ez a rengés 2,5-ös erősségű volt. Híreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. A nap első felében legfeljebb északnyugaton, északon alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Késő délutántól újabb hullámban lehet számítani zivatarokra, melyre északnyugaton mutatkozik a legnagyobb, még délkeleten, keleten a legkisebb esély. akár heves zivatarok is lehetnek. A déli-délnyugati szél több helyen megélénkül, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 32 és 38 fok között várható.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves riportalanyomat, bár úgy is fogalmazhatnék, hogy kedves hűséges hallgatónkat, Rózsa Tiborné Erzsike nénit, aki a közelmúltban ünnepelte 90. születésnapját. Bár a hangjából ez nem derül ki, remélem a kedves hallgatók majd megerősítenek engem, amikor a riportban meghallják a hangját. Először is Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából.
Nagyon szépen köszönöm, aranyos riporternő, ezt a kedves kérdést, és hálát adok minden nap az Istennek, hogy még ma is itt vagyok. Én az életem folyamán mindig hiszem és vallom, hogy nem véletlen az élet, hanem Isten teremtési rendjében el van rendelve a mi életünk. Én nagyon-nagyon hálás vagyok minden napért, hálás vagyok az egész életemért, ha visszatekintek erre a hosszú 90 esztendőre.
Ami hol is kezdődött?
1935. április 17-én Bőcsön születtem. Ez egy kis falu volt, édesapámék ott születtek, nagyszüleim is odavalók, minden ágon református régi ősi családok vagyunk. Nagyon-nagyon szeretettel gondolok az apai nagyszüleimre, akiket sajnos én már nem ismertem, csak emlékeibe a faluba, hogy megmaradt. Azért lettem Erzsébet, mert az én nagymamám is Erzsébet volt, és édesapám szerette volna, hogy maradjon meg ez a kedves ő édesanyja emléknek majd.
Több testvére született? Egyedüli gyermek volt?
Igen. Hárman voltunk testvérek. Én a középső gyermek vagyok, az idősebb a nővérem, ő Franciska volt, sajnos ő már elment a mindenélők útján, Bőcsön nyugszik a temetőbe. Én a második gyermek voltam, az elmondások szerint nagyon gyenge, nagyon kis törékeny gyermekként születtem meg, nem érték még akkor a gyermeket, ugye, hogy milyen súllyal születik, csak azt mondták, így maradt meg nagymamák emlékezetébe, olyan gyenge ez a gyermek, hogy nem fog ez megmaradni.
Hát hála jó Istennek nem lett igazuk.
És az Úristennek a gondviselése, a csodája, hogy ilyen hosszú életet megértem. Nagy hálaadással vagyok a jó Istennek, hogy még mindig itt vagyok, és sok-sok örömet kapok az én drága gyerekeimbe, és az én drága unokáimba.
Harmadik testvére pedig, őről amit tudhatunk.
Igen, a harmadik testvérem én utánam 10 évvel született, ma is él Budapesten, Pálmának hívják, ő a legközelebbi családtagom, nagyon jó testvérek vagyunk, mindig is segető, ő nem ment férhez, családja nincsen, mi vagyunk a családja, és ha Isten éltet, a héten tölti a 80. évét.
Akkor biztosan szeretettel hallgatja majd ezt a beszélgetést, amikor a Szent István Rádió vagy a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán meghallgathatja. Most térjünk még vissza a gyermekévekhez. Milyen szép emlékei vannak családjával kapcsolatosan? Egy mélyen vallásos, református családba született bele, ahol mindig is fontos volt a szeretet. Jól igen. Gondolom én ezt?
Igen, pontosan úgy, ezt otthonról hoztam, ezt láttam, ezt tanultam, ezt hallottam, és a bőcsi református iskolába jártam, ugye 35-ben születtem a 40-es években. Ami nagyon nehéz emlék maradt a számomra, az a felszabadulási időszak volt, amikor én ugye 44. november 18-án este jöttek be Bőcsre az oroszok. A pincébe töltöttük ezt, nagyon emlékszem, és úgy jöttünk föl a pincéből, amikor már bejöttek a Hernád hídon át az orosz katonák, és hát megrémülve, mert nem tudtuk, hogy mi fog következni, és egy életen át úgy maradt meg, hogy az Erzsébet estét, miután én Erzsébet vagyok, mindig megemlékezünk családilag arra a nevezetes Erzsébet estéről, amit így töltöttünk el ilyen nehéz háborús helyzetben.
Emlékezetes névnap volt akkor, igen, abban az évben, igen, az a bizonyos november 19-e.
Igen. Az általános iskolát Bölcsön jártam ki, meg kell említsem egy drága tanító bácsinak a nevét, aki Kis Gyulának hívtak, és az elemi iskolában tanított ő 4 évig, aki maga volt a szeretet. Olyan köztiszteletben álló pedagógus volt, hogy haló poraiba is áldja meg az Úristen, mert mindenre megtanított bennünket, ami abban az időben lehetséges volt. Tisztességre, becsületre. És még ilyen maradt meg az emlékembe gyermekkorban, ugye 35-ben születtem, hogy hiszek egy Istenbe, hiszek egy hazába, hiszek Magyarország feltámadásába. Ez volt előttünk, mint gyerekek, és ezt mindig láttuk a falun. Még templomba kezdtük az istentiszteletet hétfőn reggel, templomba voltak a vizsgák a gyerekeknek, úgyhogy ezek olyan örök emlékek maradtak nekem.
Valóban ez a szép magyar hiszek egy, amelyet Sziklavári Szerénának köszönhetünk. Ő írta ugye a magyar hiszek egy szövegét, és valóban milyen szépen megmaradt még az emlékei között.
Nagyon.
Aztán az iskola után hogyan folytatódott az életek?
Igen, az iskolában még annyit el kell mondanom, hogy 1954-ben érettségiztem, tehát az 50-es éveket én még Miskolcon, a legrégebbi Tóth Pál református nőnevelő intézetbe kezdtem. Ez az egyik leányiskola volt, a legjobb leányiskola volt Miskolci viszonylatban.
Mire tanították ebben a leányiskolában önöket?
Hát a rendes tanmenetet tanultuk, de még mi nekünk volt hitton tanítás is. Paptanár úr, nyugtassa Jóisten, nagyon áldott református lelkész volt, aki lelkivezető volt az iskolában. 1952-ben megszüntették az iskolát, ma is megvan még az épület, hivatal van benne, mert 52-ben megszüntették, és áttették a református nőnevelő intézetet a Léva József református gimnáziumba, ami már akkor megszűnt, és őt pedig a Földes Ferenc gimnáziumba tették a Lévai gimnáziumot át, és én a mostani Lévai gimnáziumba érettségiztem 1954-be.
Érettségi után pedig könnyű volt a pályaválasztás, szakmaválasztás, vagy abban az időben az embernek az volt idézőjelben a feladata, vagy az következett a személyes életében, hogy férjet válasszon és férjhez menjen.
Hát nem volt könnyű az 1954-es érettségiző évem, mert nagyon szerettem volna tovább tanulni, de nem mondok róla többet, édesapámat kuláklistára tették, minden földön futóvá tett, minket nem telepítettek ugyan ki a házból, de összetelepítettek 2 családot. Tehát úgy éltünk, nem vitték el, mert akkor vitték a Hortobágyra az embereket, akkor volt a kitelepítés. És én 1957. szeptemberében mentem fel Budapestre. Hirdetés útján volt egy ilyen kis cikk, hogy érettségi után lévő gyerekek mehetnek állami diétásnővér képző intézetbe.
Na itt álljunk meg egy szóra, mert ez nagyon érdekes ez a szakma. Diétásnővér. Mit jelent ez a szakma? Mi volt a feladata egy diétásnővérnek?
Na most a diétásnővér szak tulajdonképpen érdekelt engem, mert a Táplálkozás Tudományi Intézetnek volt ez a kihelyezett szakja. Mert 2 évig jártam oda, oklevelemet kaptunk, nem kaptunk külön diplomát, azért mert a marxista tárgyakat 57-ben már nem vetették fel velünk, tehát nekem egy kitüntesés és oklevelem van, kitűnően elvégeztem, és a kórházba pedig belgyógyászaton oda tartoztunk, mert megállapították, hogy most epebeteg, vagy vesebeteg, vagy éppen májbeteg, vagy ami adódott, és nekünk aztnak külön kellett előírni a diétáját.
Olyan ez manapság, mint a dietetikus.
Az. Ma úgy mondják, hogy dietetikus, igen. A táplálkozás tudomány az mindig kell.
Mert az fontos volt régen is.
Régen is, és most is. Én szerettem, én Miskolc, a Szemmelweis mert volt Erzsébet kórháznak a belgyógyászatán voltam tulajdonképpen, és mi írtuk elő a betegeknek a bajai szerint, hogy epebeteg, vesebeteg, gyomorbeteg, májbeteg, vagy kinek milyen baja volt, és annak megfelelően állítottuk össze nekik a mindennapi menüjöket. Nem volt olyan könnyű, mert gazdaságilag, ugye gazdálkodni kellett, pénzzel, anyaggal, idővel, időre kellett. Nagyon kedves csapat egy szakorvosi osztály, mert a betegér élnek olyan főorvos volt, aki mint egy család, mi úgy működtünk. Ez a baja, az a baja, és igyekeztünk mindent a beteg javára tenni, ami tőlünk telt. Úgyhogy én 2 éve dolgoztam, mert férhez mentem, közben gyerekek születtek, falura kerültem, és én a szakmából így kimaradtam.
De a hitből és a vallásból sosem maradt ki, mert hogy úgy hozta a sors, hogy a református hit továbbra is meghatározóvá vált az ön életében, már csak azért is, mert egy református lelkészhez ment feleségül.
Igen, Isten nélkül nem lehetne élni, én ezt hiszem és vallom. Hittel, szeretettel lehet az életet élni, és a Pesten töltött éveimet a Kálvin téri református templomba jártam, ahol Hegedűs püspök úrt hallgattam, és Isten nélkül nem tudtam volna elképzelni, mert a lelki táplálék legalább olyan fontos, mint a testi táplálék. Nem lehet nélküle élni, mert a hit, a remény és a szeretet éltet és tart meg bennünket. Hiszem és vallom, hogy enélkül nem lehet élni, mert a testi fájdalom megvan, de a lelki fájdalom is megvan, és ezért van most annyira fölkapták azt, hogy pszichológushoz, hát lelkészekhez kellene, ahol a lelki megnyugvást megkapjuk, és a vigasztalást megkapjuk, amit csak Isten adhat meg, és csak hittel tudjuk megélni.
Férjét hogyan és mikor ismerte meg?
1956-ban helyezték a drága páromat Bőcsre, mint lelkész, illetve választotta meg a gyülekezet, mert az előző lelkésznek el kellett menni büntetésből, sajnos nehéz helyzet volt, és őt pedig meghívta 56-ba Bőcsre a gyülekezet egy akarattal, és hát én akkor voltam nagylány, de én 57-ben elmentem Budapestre, és tartott a kapcsolat, Nagyon megszerettük egymást kitartással, de én azt mondtam, addig házasságot nem kötök, míg nem lesz valami kenyér a kezembe. És a Jóisten megadta, egy vörös diplomával végeztem.
Szívből gratulálok, nagy szavak ezek ma már. De akkor is sokat jelentett, és most is sokat jelent.
Igen, úgyhogy hát a Jóisten annyira megáldott, és az életet annyira egyformán gondoltuk, és hittel, szeretettel, amit az Úristen megadott, én minden nap megköszönöm, hogy az enyém volt, és hogy a számomra teremtette, és sajnos, hogy korán elszólította az Úr, de azt mondta, hazamegyek Erzsike, csak az Istent el ne hagyjátok soha.
És ezt be is tartotta ön és a két kedves fia, hiszen házasságukból, ahogy említette is, két gyermek született.
Igen, két gyermekkel áldott meg az Úristen bennünket, a nagyobbik Rózsa Tibor, aki most ebben a pillanatban bíró, itt a Miskolci bíróságon. Szép családja van, két gyönyörű fiú, unokám van, akiért hálát adok minden nap, a kisebbik fiam pedig Rózsa György, aki levéltáros a levéltárba, szereti a szakmáját, van egy gyönyörű szép fia, aki sok örömet ad nekünk, most végzi a harmadévet a Debreceni Egyetemen, és így lakunk mi együtt hárman, nagy háladással, szeretetbe, békességbe, Isten ajándékoként.
Szép családként. Rózsa György neve pedig ismerősen csenket a Szent István Rádió kedves hallgatói számára is, hiszen számtalanszor készítettünk vele riportot különböző történelmi témákban, kutatásairól. Térjünk most vissza önhöz. Szakmai életének milyen fontosabb állomásai voltak? Hol dolgozott férjhez menetele után?
Igen. Férjhez menetele után megszülettek a gyerekek, akkor még nem volt ennyi kedvezmény, mint most van. A gyerekekkel otthon voltam egy évig, akkor lehetett az anyáknak, utána egy évig fizetés nélkülin voltam, és a óvoda nem lévén két nagymama volt, illetve három, mert akivel éltem, anyósom és férjemnek a nagymamája, és még édesanyám is ott volt, aki besegített, és így boldogan, szép csendességben nőttek a gyerekek, jöttek az iskolás évek.
Ön pedig az Áfészban kezdett el dolgozni.
Ja, én pedig a szomszédban kaptam állást, mert kellett, hogy dolgozzak, természetes. A bőcsi Áfész irodán könyveltem, sok esztendőn át, aztán megszűnt az Áfész iroda, Miskolcra bekerült, és utána kerültem a borsodi sörgyárba.
Ahonnan pedig nyugdíjba vonult. Hány évvel ezelőtt is? Ki lehet ezt már mondanunk?
Hát ki lehet mondani, 35 éve vagyok nyugdíjas, és a nyugdíjas korban pedig, hát édesapjuk nagyon korán elszólította az Úr, 62 évesen, és én 90-ben jöttem nyugdíjba a borsodi sörgyártól, és akkor költöztünk Miskolcra, ahol a kisebbik fiammal és fiával élek most. Hálát adom minden nap az Istennek, hogy még itt vagyok.
És nem tetszik egyáltalán unatkozni, ha fogalmazhatok így. Hiába szép kerek évforduló, és gondolná az ember, hogy már a gondtalan, pihenős, nyugdíjas évek, biztos így is van, de azért nem tétlen nyugdíjas évek ezek. Minden napnak megvan a feladata.
Igen, hát hála az Úrnak, még el tudom végezni, a fiúkat el tudom látni, és ami nagyon nagy öröm, Bőcsön az édesanyámék lakása megvan, amire szívesen megyünk haza, mert az az otthonunk, és a bőcsi református gyülekezetért minden nap hálát adok, mert olyan szerető közösségbe éltem le az életemet, hogy a bőcsiekért csak hálás lehetek, mert annyi sok jót, annyi szeretetet, annyi önzetlen figyelmet, amit mi kaptunk, csak egy érdekeset mondok el, mert ez tényleg igaz, a régi iratok közt megtaláltam azt az iratcsomót, amiben a drága Tibikém leírta azt, hogy mikor Tibike született, meg Gyuri született, 63-an hoztak ebédet, vagy uzsonnát, vagy látogattak meg.
Hát ez tényleg csodálatos. Ennyi évtized elteltével is ez példaértékűnek mondható. Ennyire szerették önöket a híveik.
Hát ilyen volt a gyülekezet, mert nem lehetne gyülekezet nélkül élni, mert úgy vagyunk teremtve, hogy a szeretetnek működni kellene, mert egy gyülekezetet azt tart meg, a hitbeli szeretetünk azt, hogy próbáljuk megélni. Áldja meg az Úristen a bőcsi gyülekezetnek, berzéki gyülekezetnek minden tagját, mert ma is csak szeretettel és hálával gondolok rájuk. Mióta bekerültünk 90-be, Szőnyi György nagytiszteletű úr volt a diósgyőri lelkész itt, ahova bekapcsolódtunk és otthonra találtunk. Halóporaiba is áldja meg az értékes embert, mert nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadott bennünket, meglátogatott, gondolt ránk abban a nagyon nehéz időben, mikor egy ilyen idegen környezetbe bekerültünk. Sajnos ő elment már a minden élő kutyán, most pedig a nagyon áldott Péter András és felesége Katóka, aki gondozza a gyülekezetet, ide járunk istentiszteletre, itt vagyunk lelkileg otthon, ők most készülnek nyugdíjba, áldja meg őket is a Jóisten.
Most hogyan telnek a mindennapok, a nyugdíjas hétköznapok és a mindennapok?
Minden napért hálát adok. És megköszönöm a Jóistennek, amikor fölhúzom a rollót, és látom a büknél a gyönyörű napkeltét. Akkor azt mondtam, Uram, köszönöm az éjszakai nyugodalmat, még ígértél mai napot, ma is légy velem, és így örvendezve mindig eldöntöm, hogy délelőtt valami hasznosat itthon kell, hogy csináljak valami feladatot, amit még itt elbírok a ház körül, mert itt mindig van feladat. És délután pedig a Jóisten adta meg, hogy nagyon-nagyon sokat tudok olvasni, ami nekem nem adatott meg az időbe, amíg dolgoztam. Most például éppen most olvastam el Karikó Katalinnak az életét.
Ennyi évesen még tetszik tudni olvasni? Na, szemüveggel vagy szemüveg nélkül?
Hát mind a két szemem műtve van, és hála az Istennek, jól látok.
Hála a Jóistennek, ez is tényleg példaértékű. Szóval akkor soha semmi nincs késő, lehet még nyugdíjasan is, és 90 évesen is olvasni, és könyveket olvasni.
Igen, nagyon szeretem, mert még dolgoztam, meg családot láttam el, nekem nem volt időm, bár a kedves párom, édesapjuk mellé tette, mindig Erzsikezt el kell olvasni. Igen, de már olyan fáradtan kerültem este 10-kor már a nyugvóhelyemre, hogy már akkor nem bírtam olvasni, mert egész nap ugye azért a könyvelés is nagyon igénybe veszi az ember, meg sokat kellett túlórázni, nagyon-nagyon sokat. Este 8-kor még azt mondta a csoportvezető, hogy nem haza akartok tám menni. Na, szóval a kenyérkereset nem volt könnyű. Most délutánonként sétálok, minden este megteszem a sétámat. Van egy nagyon kedves barátnőm, a volt református általános iskola igazgatónője, akivel együtt is szoktunk menni, nagyon jó lelki kapcsolatban vagyunk. Ő indította el a diósgyőri református általános iskolát, ami ma is nagyon-nagyon jól működik, úgyhogy együtt vagyunk, együtt járunk templomba, imádkozni, beszélgetünk mindennapos kapcsolatban.
És együtt élik meg a mindennapokat erőben, egészségben, szeretetben. Sőt, hát még említette, hogy a fiúkat ellátja, hát szó szerint ellátja, mert gondolom, hogy finomakat főz és süt.
Hát a szakmából kifolyólag is, ugye hozzám tartozik a főzés, meg szerettem is, de nagyon praktikusan és puritánul élünk, mert válogatás nincs, mindenki mindent elfogad, megeszik, és hálával veszük a mindennapi kenyerünket, mert mindig imádsággal fogadtuk el, kedves édesapjukkal is azt, amit nekünk az Úr adott, soha nem lázadtunk, soha nem háborogtunk, panaszkodunk, panasznak helye nincs, csak háladásnak van helye, így köszönöm meg, hogy még mindig tudom Gyurit, Bulcit ellátni, amennyire az időm erőm engedi, addig meg tudom tenni szeretettel, mert szeretem őket.
Mi pedig köszönjük szépen a finom, kavarós, kakaós süteményt, amit a vendéglátásunkra tetszett készíteni, mert valóban ezért is köszönettel és hálával tartozunk önnek. Beszélgetésünkben most érkezünk el arra a pontra, ahonnan elindultunk, hogy a Szent István Rádió hűséges hallgatójával is ülök én most szemben, mert hogy nem titkolt információ, hogy ön minden napját a Szent István Rádióval kezdi.
Minden nap meghallgatom, igen, nagyon-nagyon szeretem a Szent István Rádiót, áldja meg az Úristen ezeket a riportot készítőkkel, az ilyen Farkas Erzsikéket, akinek már a hangját meghallom, akkor én már boldog vagyok, mert valami okosat fogok hallani, és olyan nagyon szépet, ami engem megépít, megelevenetít, felvidít, és megvigasztal. Nagyon-nagyon szeretem az egész katolikus rádiónak az összes műsorát, mert annyi sok értékes elhangzik, hogy én nagyon-nagyon szeretem, és mindenkinek el is mondom, mert a testünket táplálni kell, de a lelkünket is táplálni kell, hogy bírjuk a próbát, bírjuk azt, amit az Úristen ránk van, és hiszem és vallom, hogy csak hittel, szeretettel lehet.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, riportunk végéhez közeledve, így 90 évesen, ha arra kérném, hogy egyfajta útra valót fogalmazzon meg a minket hallgatóknak, akkor mit mondana erre a kérdésemre? Mi is az ön arszpoétikája, hitvallása, az az életfilozófia, ahogy mindig is próbálta élni az életét?
Hát az az ének jutott eszembe, nagyon szeretem az énekeket, nagyon szeretem a zsoltárokat, nagyon szeretem a dicséreteket, és az az ének, hagyjad az Úristenre te minden utadat, ha báncévet keserve önéked nyugtotad, ki az eget hordozza, oszlat felhőt szelet, napját rád is felhozza, atyád ő, hát szeret.
Köszönöm szépen a beszélgetést Rózsa Tiborné Erzsike néninek. Örülök, hogy találkoztunk egymással, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és én is imáimba hordozom az ilyen Farkas Erzsikéket, aki ilyen csodálatos, szép riportokat készít, ami mindnyájunknak a hasznára válik. Én már a hangjának is nagyon örülök, és az egész katolikus rádiónak Isten áldását kérem a munkájára, mert nagyon-nagyon nagyot csinálnak, mert nem könnyű, de nagyon hasznos feladat.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. A pápa a fiatalokhoz. Mindannyian zarándokok vagyunk, és mindig zarándokok vagyunk. Leó pápa párbeszédben a gyerekekkel. Építsünk hidakat már kiskorunktól. Ki volt Merániai Gertrúd? Interjú Berzevici Klára történésszel, Árpádházi Szent Erzsébet anyai családjáról. A pápa a fiatalokhoz. Mindannyian zarándokok vagyunk, és mindig zarándokok vagyunk. Szombaton 14. Leó pápa Dániából, Írországból, Angliából, Walesből és Skóciából érkezett zarándokokat üdvözölt a Vatikánban a szentévi római látogatásuk részeként. A csoport tagjai a Dániából, a Koppenhágai Egyházmegye fiataljaiból, valamint a Brit-szigetekről érkezett számos tanárból állt. 14. Leó pápa megköszönte mindenkinek a jelenlétét, és megjegyezte, országaitok számtalan zarándoka nyomdokaiban jártok, akik évszázadok óta ugyanezt a zarándokutat tették meg az örökvárosba.
Rome has always been a special home for Christians.
Leó pápa emlékeztette őket, hogy Róma különleges helyet jelent a keresztények számára. Ez az a város, ahol Szent Péter és Szent Pál életüket adták az evangéliumról való tanúságtételként, és ahol a zarándokok továbbra is erőt és ihletet merítenek ebből. A különböző szent helyek meglátogatásával merítsetek ihletet és reményt abból a nagy példából, hogy a szentek és vértanúk miként követték Krisztust, mutatott rá pápa. A zarándoklat céljáról elmélkedve, Leó pápa kiemelte, hogy az időt és teret kínál az Istennel való mélyebb találkozásra, távol a mindennapi élet zavaró tényezőitől. Az ilyen élmények lehetővé teszik a Szentlélek számára, hogy a szíveket jobban Krisztuséhoz alakítsa. A jelenlévő fiatalokhoz szólva a pápa emlékeztette őket, hogy Istennek terve van mindegyikük életével.
God has created each one of you with a purpose and a mission in this life.
Isten mindannyiótokat céllal és küldetéssel teremtette, mondta. Arra buzdította őket, hogy a zarándoklatot használják fel az imádság és a megkülönböztetés lehetőségeként, és hogy hallják meg világosabban Isten hangját, amely mélyen a szívetekben hív titeket. Ezután a nevelőkhöz fordulva Leo pápa a jövő generációinak nevelésében betöltött szerepükről beszélt. A gyerekek a hit példaképeiként fognak felnézni rátok, különösen abban, ahogyan tanítotok és éltek mutatott rá. Arra ösztönözte őket, hogy ápolják saját kapcsolatukat Krisztussal, aki minden hiteles tanítás mintáját adja nekünk. Végül a pápa emlékeztette a zarándokokat, hogy útjuk nem ér véget Rómában.
Please remember that a pilgrimage does not end. It shifts its focus to the daily pilgrimage of discipleship.
A zarándoklat nem ér véget, hanem fókusza áthelyeződik a mindennapi tanítványi zarándoklatra, mondta. Hozzátette, hogy bár nem mentes a kihívásoktól, a hit útját Isten irgalma, a szentek tanúságtétele és mások támogatása segíti. Leo pápa párbeszédben a gyerekekkel. Építsünk hidakat már kiskorunktól. Ez 14. Leo pápa meggyőződése, aki csütörtökön találkozott a vatikáni nyári táborban résztvevő gyerekekkel, és válaszolt kérdéseikre. A délben tartott találkozón a 6. Pál teremben a Vatikán éves nyári táborának több mint 300 résztvevője gyűlt össze, akikhez röviddel előtte csatlakozott ugyanennyi ukrán gyermek az olasz karitás segítségével. A különböző korosztályokat képviselő 3 gyermek által feltett 3 kérdésre válaszolva a pápa kötetlen párbeszédet folytatott a jelenlévőkkel. A nyári táborban folytatott beszélgetések témája az, hogyan lehet segíteni a gyerekeknek az előítéletek leküzdésében egy olyan időszakban, amikor egyre nehezebb másokkal beszélgetni, kapcsolatot teremteni, szavakat, gondolatokat megosztani, és akár játékidőt is együtt tölteni. Az első kérdés Giuliától érkezett, aki megkérdezte, hogy járt-e misére a pápa gyerekkorában. Természetesen válaszolta lelkesen. Mindig, minden vasárnap anyával és apával. Ezután megosztotta a chicagói gyermekkori emlékeit. 6 éves korom körül én is minisztráltam a plébániámon. Mielőtt iskolába mentünk, plébániai iskola volt, reggel 6:30 misére mentünk. Anya mindig azzal ébresztett minket, hogy menjünk misére. A szent misén való szolgálatot igazán élvezte. Már kiskoromtól kezdve azt tanították nekem, hogy Jézus mindig közel van, hogy ő a legjobb barátod, és a mise egy módja annak, hogy megtaláld ezt a barátot, hogy Jézussal legyél már az első áldozásom előtt is. Leo pápa arra is emlékezett, hogy akkoriban latinul tartották a szent misét. Latinul kellett tanulnunk a miséhez, ami aztán angol nyelvű lett, mivel az Egyesült Államokban születtem és nőttem fel. Ugyanakkor hangsúlyozta. Nem a szertartás nyelve számított, hanem az az élmény, hogy más gyermekekkel együtt szolgálhattunk a szentmisén, a barátság és a Jézushoz való közelség az egyházban. Ez mindig gyönyörű volt. Ezután Eduardo kérdése következett, aki a nyári tábor témájára utalva azt kérdezte, hogyan tudják a gyerekek befogadni azokat, akik különböznek tőlük. A pápa angolul köszöntötte az ukrán csoportot. Az ilyen élmények nagyon fontosak, ahol különböző országokból, vidékekről érkező más nyelvű emberekkel találkozunk, akik sokban különböznek tőlünk. Arra biztatta a gyerekeket, hogy vállalják fel a találkozás, az egymással való találkozás, a kölcsönös tisztelet és a barátságkötés megtanulását egymással. Majd olaszra váltva, a csoport többi tagjához szólva, emlékeztette őket arra, hogy Ukrajna egy olyan ország, amely nagyon sokat szenved a háború miatt. A nyelvi különbségek miatti kommunikációs kihívásokról szólva elismerte. Igen, nehéz lehet megérteni egymást. De hangsúlyozta, hogy amikor lehetőség van arra, hogy valaki mással találkozzunk, létfontosságú a kölcsönös tisztelet megtanulása. Ne a különbségekre koncentráljunk, mondta. Nézzük meg, hogyan lehet tisztelettel megélni egy találkozást. Hidakat építeni, barátságot építeni, felismerni, hogy mindannyian lehetünk barátok, testvérek, nővérek. Így együtt tudunk haladni és előrelépni. A pápa elismerte, hogy ez nem mindig könnyű. Néha különleges erőfeszítést igényel, mert azt gondoljuk, ő nem olyan, mint én, ő más, nem úgy beszél, mint én, másképp néz ki. Mégis hangsúlyozta annak szükségességét, hogy megtanuljuk tisztelni egymást, tudjuk, hogy barátokként élhetünk együtt. Ezt követően Damiano tette fel kérdését a pápának. Visszatért az ukrajnai konfliktus témájához, és azt kérdezte, mit tehetnek a fiatalok a békeépítéséért. A pápa azt válaszolta, hogy már fiatal kortól kezdve mindannyian megtanulhatjuk, hogyan lehetünk a béke és a barátság építői. Gyakorlati tanácsokat adott. Ne menjetek háborúba, ne keveredjetek harcokba, soha ne szítsatok gyűlöletet. Ehelyett Jézus arra hív minket, hogy tanuljunk meg barátok, testvérek és nővérek lenni mindenkivel. Arra buzdította őket, hogy gyermekkoruktól fogva tanulják meg a kölcsönös tiszteletet, hogy a másikat olyannak tekintsék, mint magukat, és értsék meg, hogy nem is annyira mások. Vannak módok arra, hogy közeledjünk a másikhoz. Megoszthatunk velük egy kis kenyeret. Találhatunk módot a segítségnyújtásra. Végül 14. Leó pápa így zárta gondolatait. Még a legkisebbek is elkezdhetnek lehetőségeket keresni arra, hogy a béke, a barátság és a szeretet előmozdítói legyenek mindenki között. Ki volt Merániai Gertrúd? Interjú Berzevici Klára történésszel, Árpádházi Szent Erzsébet anyai családjáról.
Pünköstkor volt Árpádházi Szent Erzsébet szenté avatásának a 790. évfordulója. Szent Erzsébet alakjával, példaadásával, rövid életének körülményeivel, világi és vallásos irodalom igen sokat foglalkozott. Hozzátartozóival sokkal kevésbé. Egy korábbi műsorunkban egy rövid interjút hallhattak férjéről, IV. Lajos türingiai tartománygrófról. Ma Szent Erzsébet tragikus sorsú édesanyjára, Andex Merániai Gertrúdra és az ő családi környezetére irányítjuk figyelmünket. Megkértük Berzevici Klára, germanista történészt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem germanisztika tanszékének docensét, hogy foglaljon össze a Vatikáni Rádió hallgatói számára Gertrúdis királynéval és családjával kapcsolatos néhány érdekesebb tényt. Kedves Klára, szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió vonalában.
Én is szeretettel köszöntöm, illetve tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást. Gertrúdis királyné, mint tudjuk, Árpádházi II. András magyar király első felesége volt. Körülbelül 1200 óta, egészen a tragikus haláláig, amely a Pilis-hegységben érte, ahol gyilkosság áldozata lett. E merénylet okairól számos elmélet és szépirodalmi leírás kering, de pontos okát nem tudjuk. Dátumát 1213. szeptember 28-ára teszi a történettudomány. Olyan időpontra, amikor férje nem volt a közelben, mert egy halicsi, ugye ma galíciai hadjárattal volt elfoglalva. Egyes források szerint a királyné rokonságának és kísérete tagjainak nyújtott, túlzottnak vélt kedvezmények által okozott irigység lehetett a merénylet fő kiváltó oka, de ez egyrészt nem biztos, másrészt komoly ellenérvek is felmerülnek. Itt csak azt említeném meg, hogy a királyné testvére Bertold még 1218-ig megtartotta a magyarországi magas egyházi tisztségét, ugye kalocsai érsek volt 1206 óta, és 1218-ban pedig előlépett az aquileai pátriárka székébe, nyilván nem királyi sógora támogatása nélkül. Gertrúd királyné egyébként Andex Merániai IV. Bertold herceg, és Vettin Rochlici Ágnes 9 gyermekének volt az egyike. Családi hátterének magyar vonatkozású érdekessége is van, ugyanis mind apai nagyanyja, Wittelsbach Hedwig, mind apai dédanyja, Weimar Istria Zsófia, Árpádházi Zsófia magyar hercegnőnek, első Béla király lányának a leszármazottai voltak. Tehát két vonalon is Gertrudis királyné távoli rokona volt a későbbi férjének. Gertrud királyné testvérei közül Otto és Heinrich az apjuktól örökölt uralkodói feladatokkal foglalkoztak, sőt, Otto még első felesége, Stauf vagy Hohenstauf Beatrix révén Burgund-Pfalz gráfja, tehát palota grófja is lett. A lányok közül Mechtild kitzingeni apátnő volt, négyen pedig fejedelmi szintű házasságokat kötöttek. Ágnes ugye második Fülöp Ágost francia királyfelesége lett, egy ismeretlen keresztnevű leánytestvér a szerb fejedelmi család egyik tagjához ment feleségül. Gertrud, mint tudjuk, ugye magyar királyné lett, míg Hedvig a piasztok sziléziai ágából származó szakállas Henrik herceg hitvese volt. Hedviget amúgy nem sokkal halála után az egyház szentje közé sorolta, és ma is Lengyelország egyik nagy tiszteletnek és népszerűségnek örvendő lelki példaképe.
Érdekes, mozgalmas életpályák ezek. Mit lehet tudni a további két testvérről?
Az ő életútjuk is jól dokumentált, mindketten egyházi pályára léptek. Egbert a németországi Bamberg püspöke lett, Bertolt pedig előbb bambergi prépost, majd 1206-tól a magyarországi Kalocsa érseke, és végül 1218-ban az itáliai Aquileia, hát igen tekintélyes pátriárkai székét kapta meg, amit aztán haláláig 1251-ig töltött be, és úgy tudjuk, hogy bölcs és népszerű egyházkormányzati intézkedéseket hajtott végre. E két kiváló férfi életútját azonban egy tragikus esemény is keresztezte, ugyanis személyes bosszúból Wittelsbach 8. Otto 1208-ban történetesen a bambergi püspöki palotában, ahol Andexi Otto és az említett Hohenstauf Beatrixnek az esküvőjét tartották, megnyilkolta Stauf vagy Hohenstauf Fülöp sváb herceget, aki ekkor már német király volt, és igen jó úton haladt a császári trón felé. Ugyan a tettest rövidesen elfogták, és egy külön célra felállított törvényszék halálra ítélte, és végre is hajtották a halálos ítéletet, de a gyilkosság helyszíne miatt a két andexi fivér gyanúba keveredett, és ennek tisztázása több évig is eltartott, és hát a fivérek ártatlanságának bizonyítását elsősorban ugye a pápa, illetve a császár felé egy érzékeny diplomáciai feladatnak tekinthetjük. E feladat megoldásában többszöri követjárással igen sikeresen működött közre Gertrud királynénak egy bizalmasa, a feltehetően tiroli származású egyházi személy Adolf, aki talán éppen a sikeres tevékenysége következtében lett szepesi prépost. Érdekes megemlíteni, hogy később Adolf prépost rokonai is letelepedtek a felvidéken, és kimutatható, hogy utódaik leszármazottai ma is élnek.
Ezek a regényes történetek jól mutatják a középkori Európa mozgalmas világát, és egyben azt is, hogy milyen szoros nemzetközi kapcsolatok szövődtek a dinasztia közi házasságok révén.
Igen, e kapcsolatoknak jó példája Szent Erzsébet nagynénje, az ugyancsak szenté avatott Hedvig hercegnő, ugye őt ma Nagy Szent Hedvigként tiszteljük, aki németországi gyerekkora után lengyelországi menyasszony, majd igen korán, körülbelül 12 évesen uralkodói feleség, és alig 13 évesen már anya, ugye a piaszt családfa legújabb hajtásának édesanyja lett. A példás családi élet és további számos gyerek után, készülve már a túlvilági életre, előbb férjének egyetértésével feleségként, majd később özvegyként egy példásan önmegtartóztató életet élt, és minden erejét, befolyását, jótékonyságának és fogadott hazája vallási életének szentelte. Uralkodó herceg feleségeként, hát mondhatjuk úgy, hogy hivatalból jelentős jövedelme volt, és ennek legnagyobb részét a szegények támogatására költötte, sőt, személyesen is közreműködött beteg alattvalói ápolásában. Példája annyira maradandó nyomot hagyott mind Lengyelországban, mind Európa szerte, hogy halála után nem sokkal, 1267-ben 4. Kelemen pápa szentté avatta, és magyar szempontból figyelemre méltó, hogy túlélte unokahúgát Árpádházi Erzsébetet, aki 1231-ben halt meg, sőt, Erzsébetnek 9. Gergely pápa által történt szenti avatását is megélte, ugye 1235-ben. Azt nem tudjuk, hogy személyesen találkoztak-e, de feltehetően egy mély lelki kapcsolat volt közöttük. Hedvigről ugyanis feljegyezték, hogy a halálos ágyán Erzsébetnek egy kendőjét kérte magához, talán arra is gondolva, hogy az unokahúga már várja őt az útjának a következő állomásán. A családnak, tehát az Andecsi családnak két korábbi női tagja is a szentség hírében hunyt el, méghozzá Szent Hedvig és Gertrudis királyné nagyapjának testvérei, Mechtild, aki Edelstetten, és Eufémia, aki Altomünster apátnője volt. És talán érdemes megemlíteni, hogy ezek a változatos és olykor kalandos életutak visszhangot kaptak a szép irodalomban is. Elég ugye, ha csak Katona József kiemelkedő színdarabjára, a Bánkbánra utalunk, de még manapság is, hiszen alig egy éve jelent meg egy történésznek, Anna Degen írói álnéven írt a bambergi királyi gyilkosságról szóló regénye, de a Königsmarkt von Bamberg címen, melyben egy Egbert püspök udvartartásához tartozó fiktív szereplő szemével mutatja be a bambergi, sőt a velük kapcsolatos magyarországi eseményeket is.
Kedves Klára, köszönjük az érdekfeszítő beszámolót, és sok sikert kívánunk a további munkájához, és reméljük, hogy majd beszámol róla a Vatikáni Rádiónak.
Nagyon szívesen, és köszönöm a hallgatók figyelmét és a lehetőséget.
Berzevici Klára történésszel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.